100%-os teljesítménnyel jutott tovább a csoportjából a magyar férfi kézilabda válogatott. Egy picit nézzünk talán a sikerek mögé. Néhány akadémiai növendék is a jelenlegi keretben van. Ez a mostani siker mennyire az akadémiák és a képzés gyümölcse?
Mindenek előtt azt le kell szögezni, hogy a kézilabdában, és különösen az európai kézilabdában nagyon kicsi a különbség a csapatok között. Ez azt jelenti, hogy két szereplést, ha mondjuk összehasonlítunk, és itt nagyon jó a példa, ugye a két évvel ezelőtti részben magyarországi rendezésű Európa-bajnoksággal, ahol ugye három mérkőzésből csak egy tudtunk megnyerni a csoportban, és nem jutottunk tovább, most meg ugye mindhármat megnyertük, és tovább jutottunk. Ugye két éve is nagyon szorosak voltak a mérkőzések, akár ott is előfordulhatott volna, hogy mindhármat megnyerjük. Itt is ugye az Izland elleni mérkőzés kivételével a másik kettő szintén nagyon szoros volt, gyakorlatilag most is előfordulhatott volna az, hogy csak egy meccset nyerünk és nem jutunk tovább. Tehát nem szabad nagyon hosszú távú következtetéseket levonni ebből, de természetesen ez azt is jelenti egyben, hogy alapvetően kézilabdában az a csapat tud igazán sikeres lenni, és az a csapat mondható igazán jónak, amelyik az ilyen kiélezett párharcokat meg tudja nyerni, az utolsó percekben el tudja dönteni a meccset a saját javára. És ugye itt azért főleg Európa-bajnokságokat érdemes nézni, mert ott rendkívül kiegyenlítődött a mezőny. A kézilabda alapvetően európai sporták, hát egy Európa-bajnokságnak mondhatjuk azt, hogy még talán nagyobb is a szakmai értéke, mint egy világbajnokságnak, mert nagyon sok hasonló képességű csapat játszik egymás ellen. Tehát mindez, amiről beszélünk, ahhoz hozzá kell tenni, hogy ezek között a korlátok között érdemes nézni az eredményeket. Ugyanakkor az valóban egyértelmű, hogy ez a csapat ez más, mint akár csak a két évvel ezelőtti Európa-bajnokságon látott csapat, holott ugye két év alatt azért nem sokat szoktak változni válogatottak. Itt viszont gyakorlatilag a keretnek a fele lecserélődött a két évvel ezelőttihez képest, és ez ugye nem csak mennyiségi, hanem minőségi változás is, tehát azt látjuk, hogy valóban jó pár fiatal került, de alapvetően akik bekerültek újként, azok mind fiatalok, 20 év körüliek, nem sokkal múltak 20 évesek, és már ott van a keretben, míg akik kikerültek, azok értelemszerűen idősebbek, jellemző 30 és a fölötti életkorú játékosok, tehát valóban ez egy jóval fiatalabb keret, és amit én kiemelnék itt a képességek alapján, túl azon, hogy itt a fiatalok között ugye vannak olyanok, akik, ahogy elhangzott, valóban tehát az elmúlt évtizedben elindult akadémiai képzésben nevelkedtek. Szerintem az eredményekben annak is fontos szerepe van, hogy jóval több olyan játékos van, aki külföldön, és különösen külföldön nagyon erős bajnokságban, értve ez alatt ugye a kézilabdában top bajnokságnak számító ligákat, tehát a német, francia, spanyol ligákban játszik, ott edződik, ez azért egy egészen más minőséget tud eredményezni a válogatott számára is.
Igen, ahogy ön is említette, az EB-n nagyon sok kiélezett mérkőzést láthattunk már eddig is, elég csak gondolnunk arra, hogy a Feröer-szigetek gyakorlatilag döntetlen tudott játszani Norvégia ellen, szóval minek köszönhetjük ezt, hogy így kiegyenlítődött úgymond a mezőny, hogy már gyakorlatilag nem lehet arról beszélni, hogy egy sima mérkőzést láthatunk.
A kézilabda az alapvetően ebbe az irányba tart, és tényleg nagyon sok helyen sikerült felzárkózni a más országoknak az élmezőnyhöz. Nyilván ebben benne van az is, hogy most, hogy a legegyértelműbb példát, a labdarúgást hozom fel, értelemszerűen a kézilabdában kevesebb a pénz. Ez azt jelenti, hogy a top országok, top bajnokságok jóval kevésbé tudnak elszakadni a hátul lévőktől. Tehát önmagában már az, hogy egy Európa bajnokságot úgy ki lehet alakítani, hogy ott egy Feröer-szigetek megjelenik, ez azért mutatja azt, hogy a kézilabdának más a piaca, mint mondjuk egy labdarúgó Európa bajnokságnak, de ez azt is jelenti egyben, hogy itt nagyon kiegyensúlyozott mezőny tud kialakulni, és ez a kézilabda sajátosságaiból is fakad. Tehát alapvetően egy olyan sportágról beszélünk, mivel nagyon sok a gól, és nagyon sok találat, emiatt gyakorlatilag két csapat között jelentős különbség van, akkor szinte biztos, hogy az erősebb nyer. Ha viszont közelebb vannak egymáshoz, nagyon kiegyensúlyozott mérkőzést tudnak játszani. Tehát ebből a szempontból az említett példa, a Norvégia Feröer-szigetek példa, az annyiból tekinthető kivételnek, hogy nyilvánvalóan itt Norvégiának nagy különbséggel lehetett volna nyernie. Ugyanakkor az, hogy Ferőer itt van az Európa-bajnokságon, az azért bizonyítja, hogy képesek arra, hogy ilyen kiegyensúlyozott mérkőzéseket játszanak.
Egy kicsit térjünk vissza a fiatalokra. Ugye a magyar férfi kézilabda bajnokságban játszó Szeged, illetve a Veszprém keretében nagyon nehéz bekerülni fiatalként, és nagyon nehéz főképp játék lehetőséghez jutni. Mégis mi lehet a helyes út számukra?
Azt ugye én is említettem, hogy az nagyon szerencsés, hogy erősebb bajnokságokban játszanak játékosok a magyar válogatottból. Természetesen a magyar bajnokság is az erősebbek közé tartozik, de azt el kell ismerni, hogy itt két kiemelkedő csapat van, a Veszprém és a Szeged, és igazából ők akkor játszanak nagyon éles, nagyon erős mérkőzést, ha egymás ellen játszanak, vagy hogyha a bajnokok ligájában játszanak, azért a magyar csapatok ellen a többi mérkőzésük az messze nem olyan kiélezett. Viszont valóban az ő keretükben ugye alapvetően a légiósok dominálnak, tehát ilyen értelemben nehezebb oda a magyar fiataloknak bekerülni. Igazából erre, az ilyen helyzetekre a megoldás mindig az, hogy olyan minőségű fiatalokra van szükség, akik be tudnak kerülni, akik át tudják törni ezeket a korlátokat. Lehet természetesen adminisztratív úton ezt valamilyen módon szabályozni. Kézilabdában is ugye van erre egy támogatási rendszer, ugyanúgy, ahogy labdarúgásban is és más sportágokban is, de alapvetően ezek adminisztratív úton lehet, hogy el tudják azt érni, hogy egy fiatal magyar bekerüljön egy csapatba, de az, hogy ott megmaradjon, és amikor már kinő abból az életkorból, amikor ő a kedvezményezettje lehet egy ilyen támogatásnak, az, hogy azután is megfelelő játék lehetőséghez jusson, azt a saját magának kell megoldania. Tehát alapvetően a megoldás mindig az, hogyha van olyan képességű játékos, aki ki tudja harcolni magának ezt a helyet. De azt kell látni, hogy az elmúlt években olyan mértékű források érkeztek Magyarországon a kézilabdába, hogy a magyar női kézilabda bajnokság az egyértelműen a világ egyik legjobb, legerősebb bajnoksága. A férfi az, ha nem is tartozik a topligák közé, de nagyon közel van hozzájuk, tehát ilyen értelemben azért az európai bajnokságok közül egyértelműen az erősebbek közé tartozik. Tehát ez azt jelenti, hogy azok az anyagi források, amelyek a kézilabdában vannak, azok egy kicsit előrébb tartanak, mondjuk így, mint az a szakmai helyzet, amit a magyar kézilabda emögé tud tenni, és ezért van olyan sok légiós, mert alapvetően megvan az anyagi forrásuk a kluboknak arra, hogy légiósokkal érjék el az eredményt, és főleg itt ugye nemzetközi eredményekre kell gondolni, tehát elsősorban ugye a bajnokok ligája szereplése. Tehát ehhez mondhatjuk azt, hogy a szakmai háttérnek, a szakmai munkának fel kell nőnie, hogy még ilyen légiós kínálat mellett is fel tudják venni a magyar játékosok a harcot, és természetesen ebben elsősorban az utánpótlás képző műhelyeknek, akár az akadémiáknak lehet a legnagyobb szerepe.
Így az olimpia évében mennyire kísérleteznek a csapatok a jelenlegi Európa-bajnokságon, vagy mennyire teljesek esetleg ezek a keretek? Ugye nálunk is Mikler Roland nem tartott egyébként a csapattal.
Nyilván ez mindig ilyen olimpiacentrikus sportágban egy nagy kérdés, hogy lehet-e egy évben több csúcsformába kerülni, és lehet-e egy évben több nagy világversenyt is sikerrel megvívni. Természetesen ez sportágban, mint más a helyzet, értem szerint egy csapatsportágban, ahol amúgy is hétről hétre ugye játszanak a klubjaikban a játékosok, ott más a helyzet, mint mondjuk egy egyéni sportágban, de azért látjuk, hogy ez csapatsportágban is elég erősen felmerül. A legjobb példa megint, hogyha a sportágat váltunk, ugye a vízilabda, ahol szinte most ért véget a bajnokság, és ott gyakorlatilag egy olyan magyar válogatott játszott, amiből kérdés, hogy fogunk-e bárkit is látni szinte az olimpián, mert pont az volt a cél, hogy mivel már nekünk megvan a kvótánk, ezért ott inkább fiataloknak, másoknak adjon lehetőséget a szövetségi kapitány. Tehát ilyen előfordul, természetesen ez minden olimpiacentrikus sportágnak a sajátossága, amikor már ilyen közel vagyunk a játékokhoz, de alapvetően egy országnak, ország kézilabdázásának az erejét az éppen az mutatja meg, hogy ilyen körülmények között is hogyan tud fejlődni, hogyan tud szerepelni. Tehát van-e olyan hátországa egy válogatottnak, hogy fel tud nőni a feladathoz ez a csapat? Ugye a vízilabdában egyértelműen látszott, hogy igen, mert a fiatalok nagyon jól szerepeltek, és ez a kézilabda válogatott, amelyben szintén ugye itt a beszélgetés elején szóba került, hogy nagyon sok a fiatal, ez igen úgy tűnik, hogy abszolút fel tud nőni ehhez a feladathoz. Ez a jövőre nézve természetesen jó, de ugye mint minden olimpiacentrikus sportágban, itt is azért egyértelmű, hogy az év főeseménye az a párizsi olimpia, ahová ugye a magyar válogatottaknak beszámba gondolva, hogy megint a férfi és női vonal és gondolva kézilabdában illik eljutnia, és igazából azt fogja meghatározni ennek az évnek az értékelését.
Kicsit próbáljunk meg talán esélyt latolgatni. Két pontot vittünk magunkkal a középdöntős csoportunkba. Mit lehet várni az EB hátra lévő időszakában a magyar csapattól?
Hát ahogy megyünk előre, általában egy ilyen kézilabda világeseményen úgy lehet egyre nehezebben jósolni, éppen azért, amit ugye beszéltünk, mert a kézilabda a magasabb szinteken már nagyon kiegyensúlyozott mérkőzéseket hoz, ahol tényleg gyakorlatilag a 60 perces játékidőből az utolsó két percben dőlt csak az el, hogy kinyeri meg a találkozót. Természetesen a mi középdöntős csoportunk is nagyon erős, az egy nagyon nagy előny, hogy van két pontunk, azzal ugye, hogy Izlandot legyőztük, de azért már akár Horvátország, akár Németország, Franciaország mind-mind nagyon erős ellenfelek, de én azt gondolom, hogy az, hogy a magyar válogatott ebből a középdöntős csoportból olyan értelemben tovább tudjon lépni, az első háromba bekerüljön, tehát akár elődöntőbe, akár ötödik helyért játszhasson, az mindenképpen egy reális cél lehet, de iszonyatosan nehéz mérkőzéseket kell ehhez legyőzni. Nagyon egyszerűen fogalmazva, a francia, horvát, német csapatból az egyiket biztosan meg kell ahhoz verni, hogy ez sikerüljön. Én azt gondolom, hogy az eddigi szereplése alapján a magyar válogatottnak a háromból az egyik összejöhet.